Nézd a képet. Ott van tehát az a két szék, ahogyan a bevezetőben is beszéltem róla. Az egyik az úré, a másik a tied. És azt mondja most, hogy gyere, ülj le. Ülj le. Ez a te helyed. Téged vártalak. Arra készülök, hogy most beszélgessünk egy kicsit. És rád néz, és azt mondja, hogy mi újság. Úgyhogy így megyünk most az Úr elé, az igében, hagyva, hogy a Szent Lélek dolgozzon bennünk. Pál apostol rómaiakhoz írt levelének a 7. fejezetéből, az 1-től a 13. versig így hangzik az Isten szava. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg a férje él, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul e törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam. És megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Hanem a bűn, hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Imádkozzunk. Urunk, tárd föl előttünk a te szívedet. És ahogy mi itt vagyunk előtted, és elfoglaljuk a helyünket azon a széken, és vágyunk arra, Urunk, hogy elmondhassuk a mi dolgainkat, közben kérünk, hogy amikor mi elmondjuk, és letesszük eléd a terheinket, bűneinket, függőségeinket, megkötözöttségeinket, akkor kérünk, hogy cseréld ki a te igazságoddal. Mert ez az igazság az, ami szabaddá tesz bennünket. Amen. Foglaljatok helyet. január közepén zögykölődtem Budapesten a 47-es villamoson, és ahogyan éppen a Szabadság hídon ment át a villamos, és én ott zögykölődtem rajta, elöntött az az érzés, hogy Úristen, megnyertem a főnyereményt, mert éppen utaztam az aktuális barátnőm felé, aki azóta a feleségem, életem első és egyetlen komoly barátnője, és az utolsó is. Ott zogykülöttem ezen a villamoson, és azt éreztem, hogy a legnagyszerűbbet találtam meg. És hát akkor olyan 2 hónapja tartott a kapcsolatunk, 2 hónapja jártunk, és hát félre ne értsetek, meg ezt azóta Anitával is beszéltük, ezt ő is tudja, hogy nem minthogyha abban a 2 hónapban nem lettem volna belé fülig szerelmes, dehogy nem. De valahogy akkor leesett, hogy nem csak, hogy hát nagyon tetszik nekem ez a lány, és mennyire jó, hogy egymásra találtunk, hanem hogy nem is akarom elveszíteni soha. Soha. Mi van, hogyha elveszítem? Mert hogy zajlik az ismerkedésnek a folyamata? Amikor elkezdünk egymással járni, így van? Elkezdünk, itt nagyon mosolyog az ifi szekció. Hát méltán, persze. Úgyhogy igazoljátok azt, amit mondok. Hogy kezdődik az ismerkedés? Hát úgy kezdődik, hogy ha Istenem, milyen ruhát vegyek fel? Milyen ruhát vegyek fel, hogy biztos, hogy tetszek neki, hogy biztos, hogy akarjon engem, hogy elfogadjon engem. Belenézek a tükörbe, te jó ég, milyen a hajam, tök jó a hajad. Milyen a hajam, jaj, nem jó, ez még itt nem jó. Fújjuk magunkat a dezodorral, biztos, hogy jó illatunk legyen, biztos, hogy ez az, ami neki kell, és engem akarjon választani. Így van? Pocakot behúzzuk, nincs is. Mi az, hogy pocak? Sose hallottam ilyenről. És hát persze a beszélgetésekben is mindig igyekszünk nagyon kifinomultan, nagyon szofisztikáltan beszélni, bemutatni, hogy mi rendkívül értelmesek vagyunk, hogy fel se merüljön a kétség, hogy valamihez nem értünk. Így van? Próbálunk megfelelni, próbáljuk a legjobb arcunkat mutatni. Így kezdődik az ismerkedés valakivel. Amikor a törvénynek akarsz megfelelni, az olyan, mint egy végtelenített randi. Folyamatosan szorongsz, hogy elég jó vagyok-e. Jó dolog ismerkedni azzal, akiben éppen szerelmes leszel? Hát persze. Úgy érzed, hogy megnyerted a főnyereményt? Garantáltan. Másképp nem ismerkednél vele. De a randevúknak az időszaka az, amikor nem tudunk még maradéktalanul felszabadulni egymásnak a jelenlétében. Az ismerkedésnek a folyamatában jutunk el odáig, hogy egy idő után szépen lassan azt tudjuk mondani, hogy én ilyen vagyok. Ha kellek, akkor én ilyen vagyok. Amíg a törvénynek akarsz megfelelni, az olyan, mintha belecsöppennél az Istennel egy végtelenített randiba. Állandóan az fog a szemed előtt lebegni, hogy hát én azt gondolom, hogy megnyertem a főnyereményt, na de hát folyamatosan szorongok. Hogy azt gondolom, hogy tényleg jó dolog lehet ez, amiben hiszek. Hát a legjobb dolog biztosan az lehet, hogy Istennel kapcsolatban vagyok, de közben biztos, hogy így van ez. Hát úgy érzem, hogy egy folyamatos megfelelési kényszer az életem. Azt szeretném, hogyha a mai napon, hogyha beszorultál az Úrral egy ilyen végtelenített randi helyzetbe, akkor ma szabadulj föl ez alól. Itt az ideje elhagyni az Úrral a randizást. Mert hogy milyen a házasság ehhez képest? Hát persze meg szoktam kérdezni Anitától, amikor felveszek egy ruhát, hogy szerinted jól nézek-e ki? És el is szokta mondani. De azért nem azzal kelek fekszem, hogy vajon elég jó vagyok-e neki. Hát az a 10 kiló, ami rajtam van, az azt mutatja, hogy van valaki, aki elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Mert ismert úgy, hogy milyen voltam 82 kilósan, meg ismer most úgy, hogy milyen vagyok 102 kilósan. Na ezen még te is meglepődtél. Igen, hát nem eltévesztettem a tízet, a tíz az az elmúlt időszakhoz képest. De amikor megismerkedtünk, akkor az a 82 volt. Azt mondja Pál, én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam. És megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. És hogyha figyeltetek, ahogyan felolvastam az igét, Pál apostol ebben a részben a törvény, a bűn és a szabadságnak az összefüggésével foglalkozik. És már-már úgy tűnik, hogy majdnem, hogy azt mondja Pál apostol, hogy egyenlőség jelet lehet tenni a törvény és a bűn közé. De hát mi is érezzük a feszültségét, hogy hogy mondhatna ilyet valaki, aki a törvényen szocializálódott, aki azt mondja, hogy én minden szempontból kifogástalan voltam, és megfeleltem a törvény kritériumainak. Aki rajong Istenért, az hogy mondhatná azt, hogy a törvény bűn? És hát ő maga is ezzel a nagy kérdéssel viaskodik. A ma kereszténysége legtöbbször, valljuk be, hogy nem is érti ezt a dinamikát. Nem is értjük, hogy miről van itt szó. És tudjátok miért nem? Azért, mert mi nem a törvényből jövünk az Úrhoz. Mert egyikünk sem úgy nőtt fel, hogy megpróbált volna megfelelni valamilyen olyan törvénynek, amiről újra és újra be kellett volna látnia, hogy ez nem megy. Mert hát a kegyelem időszakában élünk, és egy egészséges gyülekezetben, még hogyha gyülekezetben nőttél is fel, az első üzenet, amivel találkoztál, az az evangélium volt. Az első üzenet az az volt, amivel találkoztunk mindannyian, hogy az Úr szeret minket, ezért megváltott bennünket a bűneinkből. De az első üzenet, amivel találkoztál, az az evangélium volt. És az evangéliumból magyarázták neked a bűnt és a törvényt, aminek már nem kell megfelelned. Akkor milyennek az egésznek az üzenete számunkra? A keresztények ma egy fordított úton találkoznak Isten törvényével, Isten igazságaival. A törvény, az nem győzöm hangsúlyozni, ismerhetitek már tőlem ezt a megfogalmazást, a törvény az Isten szíve. A törvény, ahogyan Pál apostol mondja itt, a törvény, a parancsolat, a szent, igaz és jó. A legtöbben a törvénnyel úgy találkozunk, hogy miután megismertük az Urat, befogadtuk őt, és elöntött bennünket az az élmény, hogy meg vagyok váltva, és örök életet nyertem. Miután felszabadulunk ebben az igazságban, azután elkezdünk Istennel ismerkedni. Ezért használtam az előbb ezt a randi analógiát. Meg azért, mert Pál apostol is a törvény és a szabadság összefüggésében a férj-feleség metaforát használja. Szóval felszabadulunk az evangélium üzenetében, és elkezdünk ismerkedni az Úrral. Elkezdünk ismerkedni azzal az Istennel, aki egyébként törvényeket ad, és ezzel őrzi az emberek életét. Ezeket mi legtöbbször nem parancsolatokként szoktuk definiálni, hanem Isten igazságaiként. És azt mondjuk, hogy elkezdesz megismerkedni Isten igazságaival. Hát igen ám, de minél jobban ismered Isten igazságait, az ő lényét és személyét, annál inkább találkozni fogsz Istennek a szentségével. Mert azon túl, hogy Isten feláldozta érted Jézust, és meghívott erre a baráti kapcsolatra, nem függesztette fel annak az érvényét, hogy ő egyébként a szent és igaz Isten. A törvénnyel mi tehát a legtöbb esetben úgy találkozunk, hogy amikor megismerjük Istent, akkor egyre több olyan isteni igazsággal, parancsolattal találkozunk, ami azt mutatja be, hogy hát ez az Isten, aki megváltott engem, ez szent. És nem csinálhatok akármit úgy, hogy egyébként az ő követője vagyok. És a törvény így szüremkedik be szépen a mi életünkbe. És amikor valaki az első nagy rajongás után, hogy megnyertem a főnyereményt, és beleszeretünk Krisztusba, és azt mondjuk, hogy de jó, végre lement rólam minden teher, végre az lehetek, aki vagyok, megszabadultam a bűnömtől, megszabadultam a függőségemtől, megszabadultam a szorongásomtól, megszabadultam az ilyen-olyan terhemtől. És elkezdjük megismerni Istent, és egy idő után azzal szembesülünk, hogy tényleg jó ez nekem? Amikor elkezdünk megismerkedni Isten mélységeivel, akkor elér bennünket az a döbbenet, hogy hát nem biztos, hogy én erre szerződtem. Márpedig igen. Úgyhogy a mai napnak a célja az az, hogy attól függően, hogy hol vagy ebben a folyamatban, attól függően szabadulj fel. Minél inkább ismerkedünk Isten igazságaival, annál nyomasztóbbá válik számunkra az ő szentsége és megközelíthetetlensége. A szentségnek a természete az egy kettős dinamikájú dolog. Péter átéli a csodálatos halfogásnál azt, hogy Jézus beszáll, illetve Jézus azt mondja neki, hogy vesd ki a hálódat a másik oldalon, és ott majd lesz hal. És Péter egy kis szkeptikussággal azt mondja, hogy jól van, rabbi, biztos te tudod, még ehhez is értesz, a halázathoz is? Persze, hogy nem. Na de jó, majd akkor kivetem a másik oldalon is. És amikor szakadoznak a hálók, és nem bírják bevonni, na az az élmény, amit a szentséggel kapcsolatban él át az ember. Hogy te jó ég, hát én ezt akarom egész életemben. Hát én azt akarom, hogy ez a bőség, ez az áldás, ez a csoda, ez legyen jellemző az életemre. Hát én oda akarom kivetni a hálóimat, ahol a halak vannak. Így van? Uram, kérlek, járj előttem! Uram, kérlek, áldj meg engem. Uram, kérlek, gyere, vezesd az életemet. Hát ez az. Uram, mutasd, hogy hova kell dobni a hálót, hogy legyenek benne halak, és roskadozzon. Mert a szentség az vonzó. A szentség az vonzó, az azt mondja, hogy én ott akarok lenni, ahol ez az Isten van. De a szentségnek a másik oldala az riasztó. Mert emlékezhettek, hogy Péter mit mond, miután nagy nehezen bevonszolják a hálót a hajóba, azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Na ez a szentség, hogy ott akarok lenni, ahol te vagy, de nem tudok ott lenni, mert bűnös ember vagyok. Én annyira szeretnék ott lenni a te jelenlétedben, de nem tudok. Többször utaltam már nektek a 119. Zsoltára, de most nem csak utalni szeretnék, hanem az első néhány verset fel is olvasnám belőle. Ami ezt a dilemmát hangsúlyozza az első versektől kezdve. Nézzétek! Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Kik a boldogok? Akik törvény szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Oké? Tudom, hogy kik a boldogok. Tudom, hogy törvény szerint lenne jó élni. Tudom, hogy a te utaid nekem a jók. És nézd meg, 5. verstől, bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Látjátok ezt? Ezt a vívódást? Olyan jó lenne ott lenni Istennel. Az a boldogság, ahhoz vezet a törvény. De nem tudom. Bárcsak megtarthatnám a parancsolataidat. Igen, azon vagyok, hogy megtartsam. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Szóval, amikor találkozol Isten igazságaival, és azzal úgy fogsz találkozni, hogy egyre mélyebben megismered őt, akkor szembesülni fogsz azzal, hogy hát ha Isten ilyen, akkor én nem vagyok elég jó. És Pál apostol azt mondja, hogy a törvénynek ez a kettőssége. Hogy miközben rámutat Isten szentségére és igazságára, közben, mivel feltárja a bűnt, ezért frusztrálóvá válik a számunkra. És hogyha miközben Isten igazságaival ismerkedsz, de nem tudatosul benned, hogy Jézus tovább hívott, nem arra hívott, hogy randizz vele, hanem arra, hogy házasságot kös vele, mert az egyház, az a Krisztus menyasszonya, hogyha tudod, hogy téged arra hívott el, hogy teljesen felszabadulj, mint egy jó házasságban, hogy a teljes elfogadás legyen a te osztályrészed. Ha ezt nem tudod, akkor állandóan szembesülni fogsz azzal, hogy a törvény rámutat a bűnödre, mivel a törvény rámutat a bűnödre, megpróbálsz tőle megszabadulni, de Krisztus nélkül nincsen szabadság, és ezért aztán, és itt jön a sátáni csavar a dologban, a bűn, amikor felfedi az igazi arcát, akkor képes azt megcsinálni, hogy úgy forgatja ki a törvényt, hogy végső soron meggyűlölöd magát, Istent. Ez a dolognak a vége. Ilyenkor szokták az emberek azt mondani, hogy na, nekem ez nem kell. Amikor valaki nem tud megérkezni az Istennel való randizásból a teljes elfogadásig, a házasságig, de annyira szereti az Urat, hogy szeretne neki megfelelni, és beragadsz ebbe, akkor egy idő után, mivel nem lehet a törvénynek megfelelni, de a törvény Istenre mutat, a törvény az isteni, egy idő után azt fogod mondani, hogy ez nekem túl nehéz. Ezt nem lehet csinálni. Én ezt nem fogom bírni. Ilyenkor két úton tudnak elindulni az emberek. Az egyik, az a maga módján becsületesebb út, de ugyanúgy a kárhozatba vezet. Amikor azt mondják, hogy figyelj, nekem ez nem megy. Én nem tudok keresztény lenni, ha meg kell felelni a törvénynek. Persze mondhatod, hogy nem kell megfelelni, de hogyha valaki nem jó helyen szocializálódik, nem jól tanulja a Krisztust, hanem rosszul tanulja a Krisztust, akkor az lesz a vége, hogy jól van, ti játsszátok ezt a gyülekezetesdit, de nekem ez nem kell, és megy vissza a világba. Ez az egyik út. A másik ennél sokkal veszélyesebb. Amikor valaki nem mondja azt becsületesen, hogy én ezt nem bírom, hanem benne marad ebben az állapotban, megpróbál megfelelni, foggal, körömmel próbál megfelelni, és mindig mosolyog, és mindig ott lesz a gyülekezetben, csak valahogy azt érzed, hogy nem jó a jelenlétében lenni. azt fogod érezni, hogy hát, ha ilyen kereszténynek lenni, nem biztos, hogy ilyen szeretnék lenni. Ő meg emiatt elkezdi furcsálni, hogy miért van az, hogy nekem nem szeretnek az emberek a jelenlétemben lenni. Hát azért, mert orbitálisan nagy képmutatóvá lehet így válni. Azt mondja Pál, a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá, szó sincs róla. Hanem a bűn, hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált. A jó által hoz rám halált. Jó dolog ismerkedni Isten igazságaival. Jó dolog Isten mélységeit kutatni? Hát persze. Hát, hogyha valamit tőlem hallhattatok az elmúlt 8 évben, akkor az ez. Hogy Istenben van még több. Igaz? Istenben van még több. Másra se hívlak benneteket, csak arra, hogy ismerjük meg az Isten mélységeit. De ezt megfelelési kényszerből nem lehet. Amikor pedig megfelelési kényszerből próbálsz ismerkedni az Úrral, az mindig a torkodra fog forni. Az mindig beszorít egy olyan folyamatos megfelelési kényszerbe, hogy én elég jó vagyok-e. És az az igazság, hogy úgy szeretni az Urat, úgy kapcsolatban lenni vele, hogy állandóan az a kérdésed, hogy én elég jó vagyok-e, hogy én eleget teszek-e, hogy engem szerete az Isten, az borzasztóan kimerítő. Igaz? Most nem kell feltenni a kezeteket, de ismeritek ezt. Mindannyian ismerjük ezt. Elég jó vagyok-e Istennek? Tesszük fel ezt, miután elkövetünk egy bűnt. Nem. Nem vagy elég jó. Amen. Dehogy is, nehogy. Önmagadban nem vagy elég jó. Nem is leszel soha. De mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy olyan, minthogyha törvénnyel házasságra léptünk volna. Szövetségi kapcsolatban vagyunk. De meddig uralkodik, figyeljétek ezeket a megfogalmazásokat, meddig uralkodik a törvény az ember felett? Hát addig, ameddig él. Köszi. Hát mi még éppen élünk. De hitben, korábban olvastuk, Krisztussal együtt meghaltunk. Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve. Azt mondja Pál, hogy Krisztus teste által meghaltatok a törvény számára. Hogy azt a szövetséget Isten felbontsa, és meghívjon a Krisztussal való legmélyebb szövetségre, ami létezik. És hogyha az egyházhoz tartozol, ha a gyülekezethez tartozol, ami Krisztus mennyasszonya, ha hitáltal csatlakozol hozzá, akkor mi így együtt Krisztus mennyasszonya vagyunk. Akkor házasságra vagyunk elhívva. A házasság pedig az, ahol a legmélyebben az lehetek, aki vagyok. Mindenféle megfelelési kényszer nélkül. De ha ezt nem érted, akkor a szeretet az egy olyan érzés, ami a gyűlölettel, amit a gyűlölettől egy hajszál választ el. És ettől annyira intenzív. Azt tudod a legjobban utálni, akit a legjobban szeretsz. Miért? Azt mered a legjobban utálni. Miért? Mert azt ismered a legjobban. Egy közömbös ember, kit érdekel, mi van vele. De aki a legjobban szeret, és eddig azt mondta, hogy a legjobban szeret, de az, amit most csinál, az nekem nem úgy tűnik, hogy a legjobban szeret. Na ezért van az, hogy egy hajszál, egy ilyen hártyányi, vékony kis jégréteg az, ami elválasztja a szeretetet a gyűlölettől. Tudjátok, hogy hol érhető nyomon az, amikor valaki bent marad a törvényben? A farizeusoknál. A farizeusok voltak azok, akiknek a legjobban kellett volna szeretniük Jézust. Akiknek rajongásig kellett volna üdvözölni azt, hogy végre megérkezett a messiás, akire várunk. Hát azért küzdöttem, és azért veszem ilyen komolyan Istent a törvény által, mert szeretem őt. És amikor megjött Jézus, és azt mondta, hogy itt vagyok, fiúk, felszabadulhattok. Addigra mi történt ezeknek az embereknek a szívében? Megkeményedtek a megfelelési kényszertől. És Jézus, amikor a farizeusokról beszél, akkor le akarja leplezni őket. De szeretetből akarja leleplezni őket. Azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sír. Tele vagytok halállal. Hát meghaltok. Képzeljétek el azt, hogy Jézus milyen fájdalmasan mondhatta ezt. Hát bele fogsz halni, barátom, a képmutatásba. Hogyha nem érted meg, hogy itt van a te Istened. Azt mondta, hogy nem tudsz felszabadulni, nem tudod átvenni Isten bűnbocsánatát, hogyha úgy lépsz be Isten jelenlétébe, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt mögöttem. Nem fogsz tudni felszabadulni, és a megfelelési kényszer hosszú távon megkeményíti az ember szívét, Isten számára is. Annyira meg tud keményedni egy emberi szív, hogy már amikor Isten le akar leplezni, le akarja rántani rólad, elkezd megrángatni, hogy ember, ha így folytatod tovább, akkor bele fogsz halni a képmutatásba. És hogyha nem nyitott erre a szíved, akkor ott is fogsz maradni. És Jézusról ezért mondták, hogy hát ez eszik, iszik, falánk, részegesek barátja. Jézus meg azt mondja nekik, hogy figyelj, ha kemény a szíved, akkor minden zavarni fog. Neked minden rossz lesz. Eljött János, nem evett, nem ivott, erdei méz meg. Sáska, ennyi, ez volt a napi menü. Bort nem ivott, meg részegítő italt, az se volt jó. Eljött az emberfia, eszik, iszik, elmegy vacsorázni az emberekkel, az se jó. Úgyhogy, ha azt kezded el érezni magadon, a szíveden, hogy semmi se jó. Hogy itt vagy a gyülekezetben, és azt mondod, ez a zene, valami nem az igazi. Tamás se olyan már, mint volt régen. Nem, valahogy nem jó, ez az ige se jó. Ahogy az emberek itt viselkednek, az se jó. És így ott marad az arcodon ez a fintor. Nem arról van szó, hogy nem lehet valamiről véleményt formálni. Nem erről van szó. Ha úgy érzed, hogy valami nem jó az igében, gyere, beszéljük meg. De amikor valaki amiatt kezd el fintorogni, mert megkeményedett a szíve, ez egy jelzés arra, hogy nem vagy jól az Úrral. Hogy beragadtál a törvénynek való megfelelési kényszerbe. Azt mondja Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít. Tudjátok, hogy miért vagyunk mi rokonok a farizeusokkal? Azért, mert nagyon szeretnénk megismerni az Urat. Igaz? Mert a Trinity egy olyan gyülekezet, ahol nagyon szeretnénk megismerni az Urat. Így van? Így van? Remélem, legyen így. De amikor valaki elkezd azzal villogni, vagánykodni, kezdetben ez csak itt van belül, hogy hát azért én jobb vagyok, valljuk be. Hát én azért többet járok a gyülekezetbe, mint ő. Hát azért én többet olvasom a Bibliát, mint XY. Hát fogalmam sincs, hogy mennyit adakozik, de én többet. Ezért vagyunk a farizeusoknak a rokonai. Mert hogyha belül egy megfelelési kényszer motivál bennünket, akkor súlyos képmutatásba fogunk csúszni. Ezzel szemben Krisztussal járni olyan, mint egy jó házasság. A teljes elfogadás felszabadít a megfelelési kényszer alól. A teljes elfogadás felszabadít a megfelelési kényszer alól. Olyan hálás vagyok, hogy nem kell már úgy a legjobb arcomat mutatnom Anitának minden nap, mint az első időkben. És értitek, én nem lettem más ember, de nyilvánvalóan a legjobbat akartam magamból mutatni. De a házasság azon túl, hogy van egy nap, amikor szép fehér ruha, és kellemes illatok mindenhol, meg mindenhol díszítés, és nagy vacsora, és boldogság. A házasságnak a lényege, hogy teljesen az lehetsz, aki vagy. És szabadon formálódhatsz. Mert az, aki szeret, az elfogad úgy, ahogy vagy. És ebben az elfogadásban lehet változni. A megfelelési kényszer alatt nem lehet változni. Krisztussal ugyanígy igaz ez. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadta halottak közül. Márpedig az, aki feltámadta halottak közül, 2000 éve úgy döntött, hogy elfogad téged úgy, ahogy vagy, és ebben a szeretetben tudsz változni. Hát senkinek nem kívánok olyan házasságot, hogy 5, 10, 15, 20 év után úgy kelljen valaki mellett felébredni, hogy ma is tudhatom, hogy megint indul előről a verkli. Ma is meg fogom kapni a magamét. Ma is azt kell majd mondanom, hogy ha nem vagyok úgy felöltözve, ha nem vagyok úgy kisminkelve, ha nem olyan ruhában vagyok, ha nem olyan szavakat használok, akkor nem vagyok elég jó. Ha nem csinálom azt, amit mond, ha nem úgy viselkedek, nem úgy nézek, nem úgy gondok, la-la-la-la-la-la, ez végtelenségig folytatható. Ha nem úgy csinálom, mint ahogy ő mondja vagy követeli, akkor nem vagyok elég jó. Pál apostol azt mondja, hogy a kapcsolatunk Krisztussal az olyan, mint a házasság. Az Efezusi levél 5. fejezetében erről beszél. Úgyhogy se a házasságod ne legyen ilyen. Erről érdemes beszélni. De az Úrral való kapcsolatod se legyen ilyen. Ha azt fedezed fel magadban, hogy állandóan azon szorongsz, hogy mit fognak rólam gondolni a testvérek, akkor villogjon a piros lámpa. Együtt járjuk a... Köszönöm. Együtt járjuk a helyreállás útját. Ez az egyik alapértékünk itt a gyülekezetben. Hogy itt nem kell attól tartanod, hogy azt fogja mondani valaki, hogy hát nem nagyon látlak az elmúlt időszakban itt az Isten tiszteleten. Ellenben olyannal találkozhatsz, hogy baj van. Mi a gond, nem láttalak az elmúlt hetekben. Hát vasárnap szoktunk általában találkozni, nem láttalak. Mi a gond? Egész más a megközelítés, így van. Ma Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Mi a lélek új rendje? A lélek új rendje az az, hogy szeretetből felszabadultan szolgálunk. Minden az Isten iránti szeretetből fakad az életünkben. Szeretném, hogy mindig mindenki itt legyen. Persze, hogy szeretném. Foglak inspirálni benneteket arra, hogy ha lehet, legyünk együtt minden vasárnap. Persze, hogy foglak benneteket inspirálni, de nem azért, hogy megfeleljetek valamilyen vélt vagy valós elvárásnak. Akkor gyere ide, hogyha itt jól érzed magadat. Miért? Mert szereted az Urat, és akarsz a jelenlétében lenni máshogy, mint a személyes csendességedben. Azért gyere el, mert itt találkozhatsz az Istennel, és más emberré válhatsz. Fogom azt mondani, és fogjuk azt mondani, hogy kérünk szeretettel, hogy ahogyan az Úr is mondja, add oda a tizededet a gyülekezetnek. Ahogyan az Úr mondja. De elvárás ez. Egy cseppet sem. Semmi elvárás nincs benne. Azért add oda a tizededet, mert szereted a te Istenedet. És látjátok, itt a törvény és a lélek új rendjének a különbsége. Nem azért adjuk be a fizetésünk 10%-át az Isten országának az építésére, mert kötelező, mert mit szól az Isten, hanem mert mit szól a gyülekezet, hogyha nem. Azért ad oda, mert szereted azt, aki kéri. Ez a lélek új rendje. Nincs megfelelési kényszer. Engedd el, szabadulj fel. Szereted az Urat? Gyere az ő népe közé. Szereted az Urat? Add oda neki azt, ami az övé. Fogunk itt bátorítani arra, hogy olvasd az Isten szavát. Hát hogy ne bátorítanánk? Hát azt mondja Jézus, hogy az én szavam pedig lélek és élet. Hát azt szeretnénk, hogyha életet nyernél az Isten szavából. Persze. De ne azért olvasd a Bibliát, mert én azt mondom, ne is azért olvasd, mert a gyülekezetben mit fognak szólni, hogy hát már rég itt kéne járnod, te még csak itt jársz. Ne azért, hanem azért, mert szereted az Istent. Amikor szembesülsz Isten igazságaival, a parancsolatokkal, akkor azt fogod látni, hogy ez jó. Szembesülsz azzal, hogy hát mondjuk 20 évesként hiába feküdt már le az összes évfolyam társam az egyetemen 6-7 évvel ezelőtt a barátjával, én nem fogok. De ne azért, mert mit szólnak majd a gyülekezetben? Hát általában véve a gyülekezetben nem szoktak ezek a hírek eljutni, hanem azért ne csináld, mert szereted az Urat, és tudod, hogy azt mondja, hogy ezt ne. Mert téged akar védeni. Mert a törvény az az embert védi. Csak a bűn természete olyan, hogy kiforgatja az életünkre adott törvényt, hogy a végén azt mondjuk, hogy nem kell lesz nekem Isten, hogy a végén még Istent is képesek vagyunk meggyűlölni. Zárszóként egy jó házasságban nem megfelelési kényszerből figyelek arra, hogy milyen a külsőm. Nem megfelelési kényszerből figyelek arra, hogy hogyan beszélek a férjemmel vagy a feleségemmel. Nem megfelelési kényszerből próbálok a kedvére tenni, keresem a javát, hanem azért, mert szeretem őt. A teljes elfogadás felszabadít a megfelelési kényszer alól, és ilyenkor tudsz nagyszerű dolgokra képessé válni. Mert hogyha én még mindig azon aggódnék, hogy tetszik-e Anitának a hajam, nem zavarja-e, hogy pocakot eresztettem, nem zavarja-e az, hogy amúgy egyre ráncosabb leszek, hogy nem biztos, hogy le tudok fogyni, ismeri az összes rigójámat előről, hátulról, én is az övét, és abban a szeretetben növünk, és gyarapszunk, és növünk fel, és hadd zárjam ezzel, hogy a teljes elfogadás biztosítja a változáshoz szükséges erőt. Tudod miért? Mert egyikünk sem lesz szebb az évek során. Én biztos, hogy nem. És azt is szeretném, és tudom is, hogy amíg a halál el nem választ, addig fogni fogja a kezemet. Addig be fog feküdni velem egy ágyba. Addig el fog viselni akkor is, hogyha amikor leveszem a cipőmet, akkor nem rózsaillatú a lábam. És így tovább. Amikor Krisztussal együtt jársz, akkor gondolj erre így. Szeret az Úr, örökké való szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Milyen Isten a mi Istenünk? Féltőn szerető. Hát a féltőn szerető az olyan, hogy ami az enyém, nem akarom odaadni másnak. Így gondol rád Isten. Nem akar odaadni másnak. Azt mondja, az enyém vagy. Ne menj máshova. Így szeretlek. Ézsaiás könyvében azt mondta, én alkottalak, én formáltalak, egész életedben hordoztalak, öreg korotokig én viszlek titeket. Én leszek a ti istenetek. Ez a teljes elfogadás. Jó? Úgyhogy amikor hazamész, otthon a délutáni szundiban, mondd el ezt Istennek, Istenem, jaj, de szeretnélek én így szeretni. Jaj, de szeretném, hogyha nem kellene megfelelni neked, meg a gyülekezetnek, és Istennek az lesz a válasza, hogy végre, nem is kell. Na, akkor most csak szeressük egymást, és kiformálom benned az új embert. Amen. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy a lélek új rendjében szolgálhatunk neked. És köszönjük, Urunk, hogy ez a rend, ez felszabadít. Hogy ez a rend, ez erőt ad a változáshoz. Urunk, annyira jó, hogy szerethetünk téged, te vagy az életünk értelme. És szeretnénk téged úgy szeretni, ahogyan csak egy ember szeretni képes. Urunk, engedd meg, hogy a gyülekezetünkre jellemző legyen a lélek új rendje. Engedd meg, hogy bátorítani tudjuk egymást. Oda tudjunk állni egymás mellé, hogy valóban együtt járhassuk a helyreállás útját. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy minden, amit teszünk, a szeretetből fakadjon. Hadd tudjunk felszabadulni, Urunk, abban, hogy a te menyasszonyod vagyunk, hogy elfogadtál bennünket, hogy ez elvégeztetett. Hadd tudjunk így szolgálni neked szabadon, szeretetből. Amen.